hírstúdióban Varga Edit várja önöket.
Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió késő esti híradója. Feloldotta a kabinet az árvízi veszélyhelyzetet, jelentette be Batiz András. A kormány szóvivő elmondta, az árvíz elleni védekezés költsége eddig meghaladta 19 milliárd forintot.
Ma délután 3 órától megszűnik a rendkívüli készültség a Tisza, a Zagyva, a Hármas Körös és a Maros összesen 710 kilométeres szakaszán.
Batiz András elmondta, a kabinet köszönetet mond mindazoknak, akik az árvízi védekezésben részt vállaltak. A vízügyesek, katonák, tűzoltók és sok ezer önkéntes állampolgár hetekig dolgozott azon, hogy a víz a gátakon belül maradjon. Őket ünnepeljük majd május 19-én a köszönet napján, amikor a kitüntetések átadása mellett utcabál is lesz Budapesten, Szolnokon és Szegeden, mondta a kormány szóvivő. Hozzátette, május végén a Dunán befejeződik a kárfelmérés, amely a Tiszán csak a következő hónapban kezdődik el. A kártalanítás több ezer embert érinthet, a károsultak megsegítését a kabinet ezután is kiemelten kezeli.
Tőzsdére viszi a kormány az állami autópálya kezelő ZRT-t, jelentette be Kóka János. Az autópályák állami tulajdonban maradnak, de üzemeltetésük és építésük magánkézbe kerül, ezzel jelentősen tehermentesítik az államkasszát.
Az új autópálya finanszírozási modell lényege, hogy az állami autópálya kezelő 75 éves beruházói és üzemeltetési szerződést köt az állammal, és még ebben az évben mintegy 1,9 milliárd eurós forrást von be. Kóka János szerint a magántőke bevonásával és azzal, hogy a cég a tőzsdére kerül, az autópályák a tervezett ütemben, de a mostaninál jóval kiszámíthatóban és olcsóbban épülhetnek meg. A 2004-es árakhoz viszonyítva a strádák ára 20%-kal lejjebb szorítható.
Nem évente kell a költségvetésnél megharcolni az autópálya fejlesztések költségeit, és úgy szerződni a kivitelezővel, hogy bizonytalan, hogy a következő évben nem érinti-e valamiféle költségvetési elvonás az autópálya fejlesztési sort, hanem egy biztonságos, hosszú távon előre számítható finanszírozás van.
Kóka János elmondta, várhatóan 6 hónapon belül tőzsdére viszik az állami autópálya kezelő kisebbségi részvénycsomagját, amitől a miniszter 30 milliárd forintos tőkebevonást remél. A miniszter hangsúlyozta, a tervezett lépések nem befolyásolják a matricák árát.
A vártnál kisebb lett az államháztartás hiánya az év első 4 hónapjában. A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint április végéig 904 milliárd 200 millió forint volt a deficit, azaz éves előirányzat 58,5%-a. A pénzügyminiszter közlése szerint május végén kerül nyilvánosságra a kormányprogram, amely tartalmazza az államháztartás méreható változásait. Veres János hozzátette, a reformok hosszabb távon hatnak, majd nem csak 2006-ban. Az országgyűlésnek két alelnöke lesz, egyikükre a kormányoldal, másikukra az ellenzék tesz javaslatot. Erről állapodott meg az országgyűlésbe jutott 5 párt nem sokkal ezelőtt véget ért találkozóján. A képviselők az ülésrendről úgy állapodtak meg, hogy a kormányoldalhoz legközelebb az MDF, majd a Fidesz és a KDNP foglal helyet. Lemondott képviselői mandátumáról Szilvási György, a kormányfő kabinetfőnöke és Gráf József agrárminiszter mindketten esélyesek lehetnek kormányzati pozícióra. A politikusok az MSZP országos listájáról jutottak be az országgyűlésbe. Az SZDSZ-nél Kunce Gábor pártelnök az egyetlen jelölt a frakció vezetői posztra, közölte Horn Gábor ügyvivő. Helyettesnek Pető Ivánt és Őrsi Mátyást jelölték, az országgyűlés alelnökének pedig Kis Zoltánt és Fodor Gábort, valamint Világosi Gábort, aki az előző ciklusban is ezt a posztot töltötte be. A végleges jelöltekről az SZDSZ holnap délelőtt dönt. A töredék szavazatok alapján mandátumot szerzett képviselők számáról egyeztetett mai ülésén az Országos Választási Bizottság. Adataik szerint 64 képviselő jutott be az új országgyűlésbe így módon. A testület döntése csak pénteken lesz jogerős, ha addig nem érkezik jogorvoslati kérelem a legfelsőbb bírósághoz. A Választási Bizottság tájékoztatása szerint a mandátumokat május 15-én osztják ki a parlamentben. Ma még csak a város vezetői és a magyar hírességek vehették birtokba az új kombinó villamost. Az akadálymentesítésekkel és a remíz átépítésekkel együtt mintegy 41 milliárd forint lesz a villamos beszerzés végösszege Budapesten.
Az új Siemens kombinó villamosok a 4-es és 6-os villamosok vonalán folyamatosan állnak forgalomba. Most még csak egy próbautat tehettek vele újságírók és hírességek. A babakocsival, tolószékkel utazóknak is könnyebb lesz a közlekedés ezeken a járműveken, de sok egyéb újítás is jellemzi a több mint 50 méter hosszú villamost.
Új a villamosban a gyorsító-lassító képessége. Ezt még most teszteljük igazán, de hát elég látványos gyorsulást-lassulást produkál. A szellőztető berendezése azt sokszoros légcserét biztosít.
Egy nemrég készült felmérés szerint Budapesten jobbára a tömegközlekedési eszközöket részesítik előnyben az utazók. Az autóval közlekedők általában lassúnak és kevéssé komfortosnak érzik a buszokat, villamosokat. Az új modern járművekre azonban még várni kell, egyelőre csak a dugókat és a készülő villamospályákat nézegethetik az utasok. Az ígéretek szerint az első kombinók június végén állnak forgalomba.
A Kulturális Minisztérium nem avatkozik bele az Állami Operaház működésébe, közölte Bozóki András kulturális miniszter és Vas Lajos politikai államtitkár. Az elmúlt napokban több bírálat is érte az intézmény főigazgatóját. Hegyi Árpád jutott csát először a balettigazgató Keveházi Gábor szólította fel lemondása, majd a főzeneigazgató Keselyák Gergely tudatta vele levélben, hogy nem ért egyet a következő évad tervezetével. És most külföldről nem jutottak megállapodásra az ENSZ biztonsági tanácsának külügyminiszterei egy Iránról szóló határozatról. A német külügyminiszter szerint fontos, hogy ne csak fenyegetés hangozzék el Iránnal szemben, de azt is tegyék világossá, milyen előnyökkel járhat az ország számára, ha mégis enged a nemzetközi közösség nyomásának.
Az Egyesült Államok nem ad hivatalos, írásos választ Mahmoud Ahmadinejad iráni elnök levelére, jelentette be a Fehérház. Az iráni államfő az üzenetben a világ aktuális problémáiról fejtette ki nézetét, és új megoldásokat javasolt a gondokra George Bush amerikai elnöknek. A levél a Fehérház szerint nem változtatja meg az amerikai álláspontot a teheráni nukleáris dossziéval kapcsolatban, mivel nem oszlatja el a nemzetközi közösség aggodalmait. Condoleezza Rice amerikai külügyminiszter szintén azt hangoztatta, hogy Ahmadinejad történelmi, filozófiai és vallási kérdéseket fejtegető levele tulajdonképpen nem jelent diplomáciai nyitást.
A nemzetközi szolidaritásról beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnök a moszkvai Vöröstéren a II. Világháború európai befejeződésének 61. évfordulója alkalmából tartott hagyományos díszszemlén. Putyin kitüntetések tömegét viselő idős veteránok előtt az 5700 katona részvételével megrendezett II. Világháborús lobogókat és korhű fegyvernemi egységeket felvonultató parádén a szovjet nép egységének és szent testvériségének tulajdonította a II. Világháborús győzelmet. Megfigyelők feltűnőnek tartották, hogy az elnök ezúttal mellőzte a nyugati szövetségesek említését, és arra emlékeztetett, a II. Világháborúban reális veszélynek számított, hogy az egész világ rabságba kerül a nácizmus miatt.
Újabb fegyveres összecsapás történt Gázában a Fatah és a Hamas palesztin szervezetek fegyveresei között. A lövöldözés azután kezdődött, hogy Hamas aktivisták tüzet nyitottak Gáza városának központjában egy házra, ahol a szemtanúk szerint a rivális mozgalom tagjai tartózkodtak. A Fatah fegyveresei viszonozták a tüzet. Az összetűzésnek 9 sebesültje van, közülük 5 iskoláskorú gyermek. A két legerősebb palesztin mozgalom tagjai között 24 órán belül ez már a második legnagyobb fegyveres összecsapás volt.
Életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélte a rotenburgi emberevőt a frankfurti törvényszék. Armin Meiweist először 8,5 év elzárásra ítélték emberölésért, az ítéletet azonban később a német legfelsőbb bíróság megsemmisítette. A pszichiáterek súlyos lelki eltévejedést állapítottak meg nála. Szerintük beteg, ám beszámítható emberről van szó, aki egy olyan világot teremtett magának, ahol emberek elfogyasztása normális dolognak tűnik.
Május 9-e az Európai Unió napja. Robert Schuman, egykori francia külügyminiszter 1950-ben ezen a napon vetette fel először egy nemzetközi szervezet létrehozását, amiből aztán az Európai Unió kialakult. Az emléknapon szerte hazánkban is ünnepeltek.
Számos kitüntetéssel honorálta a magyar EU-tagság megszerzése érdekében tett erőfeszítéseket a kormány. Magyarországért Európában kitüntetésben részesült Jürgen Köppen, az Európai Bizottság magyarországi delegációjának egykori nagykövete. Barát Etele ünnepi köszöntőjében a többi között leszögezte. A 2004-ben elnyert uniós tagság Magyarország egyfajta történelmi rehabilitációját jelentette.
Én azt hiszem, hogy az Európai Uniós tagságunk az igazi és mély záloga annak, hogy ez a magyar társadalom jó hagyományaira támaszkodva, de mégis egy igazi demokratikus társadalommá alakuljon át, és mindazok a források, lehetőségek, tervek, támogatások, minden, ami az Európai Unióból jön, az gyakorlatilag azt szolgálja, hogy Magyarország az emberek jobban éljenek.
Az Európa Nap alkalmából a Magyar Posta ünnepi bélyegblokkot adott ki. A 190 forintos névértékű bélyeget 800 ezer példányban hozzák forgalomba.
Összefogásra szólított fel Európa jövője érdekében José Manuel Barroso. Az Európai Bizottság elnöke azon a konferencián beszélt, amelyen a tagállamok és a társultagok parlamenti képviselői, köztük három párti magyar delegáció, vázolták elképzeléseiket az unió jövőjéről.
Az Európai Bizottság elnöke a projektek Európája helyett az eredmények Európáját ígéri az embereknek, akiket véleménye szerint hidegen hagynak az EU intézményi kérdései, de stabil gazdasági hátteret szeretnének, és uniós megoldást várnak foglalkoztatási, valamint szociális problémáikra. A globalizáció kihívásaira még a legnagyobb tagállamok sem képesek egymaguk megfelelő válaszokat adni, mondta az Európai Bizottság elnöke, aki szorosabb európai elkötelezettséget vár az egyes kormányoktól is.
Az európai intézmények Brüsszelben vagy Strasbourgban nem képesek egyedül erős Európát teremteni. Ezt minden európai vezetőnek együtt kell megtennie. Valamennyiünknek hűnek kell maradnia a béke, a szabadság, a törvényesség és a társadalmi igazságosság alapelvéhez.
Barroso szerint az Európai Bizottság a tavalyi kudarcok ellenére továbbra is alkotmánypárti. Egy holnap nyilvánosságra kerülő javaslat kiszivárgott részletei szerint Brüsszel felszólítja a tagállamokat, hogy 2007-ben kivétel nélkül ratifikálják az alaptörvényt.
Egy seregnyi kisiskolás ünnepelte az Európa Napot a Dunántúl legmagasabb pontján, az Írottkőnél. A kezdeményezés Burgenlandból indult, amihez Kőszegi és Szombathelyi iskolák csatlakoztak. A gyerekek a közös Európáról kívánságaikat lufikra kötve küldték szét a világba.
A rendszerváltás előtt esély sem lett volna arra, hogy a két ország iskolásai itt, a határvonalon álló Írottkőnél találkozzanak. Magyar oldalról teljesen elzárt volt ez a terület. Ma viszont már közös volt az Európa Nap.
Mivel az Egyesült Európában élünk, a gyerekekben is tudatosodjon ez a fajta szellem, hogy a jövőben minél inkább tudjanak együtt dolgozni.
A kétség egy-egy cédulára írva fogalmazták meg, hogy mit is várnak a közös Európától.
Én azt, hogy szabadon mehessünk külföldre, meg az is, akinek családja van kint.
Néhány lufi ugyan fennakadt a fák ágain, de a gyerekek olyan kéréseket fogalmaztak meg, amelyeknek jó része már megvalósult az uniós csatlakozás óta, vagy a közeljövőben teljesülni fog.
A II. Világháborúban elhurcolt és elhunyt hősökre emlékeztek ma a Hadtörténeti Múzeum díszudvarán. 51 évvel ezelőtt ezen a napon ért véget a II. Világégés.
Térzenével és veterán katonák beszédeivel emlékeztek a résztvevők a hadifoglyokra, vagy ahogy az egyik bajtársuk fogalmazott, a háborús hősökre. A megjelentek fájlalták, hogy csak Magyarországon nincs hősök napja, illetve hogy sem a pártok, sem a kormányzat részéről nem jelent meg senki az ünnepségen. Szóba került az is, hogy a magyar állam cserben hagyta a hozzátartozókat, mivel csak azt ismerik el hadifogolynak, aki legalább 3 évig raboskodott. Az emlékezők szerint a fogság nem mérhető időben, szerintük az is szenvedett, akit csak pár hétre hurcoltak el. A rendezvény a hősök emlékművének megkoszorúzásával zárult.
A rák és a szívbetegségek után a stroke ismerte nevén a szélütés a harmadik leggyakoribb halálozási ok Európában. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint 2020-ra már 20 millió embert veszélyeztet a betegség világszerte.
Lenin, Stalin, Roosevelt, Fellini vagy Al Capone nevét nem csak az köti össze, hogy ismert személyiségek, hanem az is, hogy mindannyian átestek stroke-on, vagyis szélütésük volt. A stroke világméretű betegség. A felgyorsult életmód, a magas vérnyomás, a stressz, a helytelen táplálkozás mind kockázati tényezők.
Emlékszem, valamilyen ünnepére kellett volna mennem, ahol nekem kellett volna valamit megnyitni, és autózás közben egyszer csak leesett a bal kezem a kormányról, meg a bal lábam leesett a pedálról. Emlékszem, pontosan így kezdődött.
Évente Magyarországon 109 000 embert kezelnek kórházban az agykeringési zavarai miatt. A betegek többsége 60 évnél fiatalabb.
Az a szörnyű, hogy tulajdonképpen, mint egy néma gyilkos támadja meg az embereket. Tehát igazából fájdalommal nem jár, a tünetei azok folyamatosan rakulnak napról napra.
Az Európai Parlament egy akciótervet dolgozott ki a stroke megelőzésére. Magyarországnak különösen fontos ehhez a programhoz csatlakoznia, ugyanis nálunk 18 ezer áldozatot szed a betegség évente.
A híradó végén köszönöm figyelmüket, pihenjenek jól, viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket, ünneplésre készültek ma este Mecsekalján az idei női kosárlabda bajnoki döntő harmadik mérkőzés előtt. A címvédő Mizo Pécs már 2-0 arányban vezetett az MKV Euroleasing Sopron ellen a három győzelemig tartó párharcban.
Az esélyek a hazai gárda mellett szóltak, és az ünneplésre készülődőknek nem is kellett csalódniuk, hiszen a pécsi lányok 73-64-re nyertek a Sopron ellen, ezzel sorozatban negyedszer, összességében tizedszer szerezték meg a bajnoki címet.
Ahogy indult a szezon, azért tőlünk eligazolt Filipics, Károly, Klede, és csak Vicky Johnson jött, Keller is eligazolt, Vajda még érkezett, kiegészítő emberek, és ezért fantasztikus siker, hogy dupla koronát értünk el, le a kalappal a lányoknak.
Bár voltak nehézségek, de az év elejétől kezdve nagyon keményen edzettünk, és szívvel lélekkel egymásért küzdve játszottunk minden mérkőzést, és ez a végére meghozta a sikert. Igazából minden évben ugyanazok a célok, a bajnokság és a kupa megnyerése és a Final Four-ba kerülés, és igazából ez minden évben más, mert egy másik csapattal kell ezeket elérni. Én azt hiszem, hogy ha ezek teljesülnek minden évben, akkor boldogok leszünk.
Döntetlen állásból 1-1-ről folytatódott ma Székesfehérváron az Albacomp Kaposvár férfi kosárlabda bajnoki negyed döntő, amely három győzelemig tart.
A párharc esélyese elvileg a fehérmezes Albacomp, de a kaposváriak az első két találkozót nagyon jól ellensúlyozták a fehérváriak jobb játékos állományát, és most is szorosan indult a mérkőzés. A Kaposvárban a center Trepák Zoltán kinti kosarakkal tartotta a lelket, az Albacomp nem támadott elég pontosan, viszont jól védekezett, ezért volt szoros a mérkőzés. A találkozót aztán egy nagyszerű egyéni teljesítmény döntötte el, a fehérváriak bedobója Kálmán Tamás összeszedett 30 pontot, hogy egészen pontosan 8 triplát hintett, volt, hogy 6-ot zsinórban. Erre pedig volt válasza a Kaposvárnak, amelyből hiányzott a vezéregyéniség és a második félidőben már a csapatjáték is. Így majdnem 20 ponttal győzött az Albacomp, és 2-1-re ismét ők vezetnek a párharcban. Majdnem ugyanekkor a különbséggel verte a Paks a Szolnokot, itt is 2-1 az állás. A Debrecen szépített nagy győzelemmel a Pécs ellen. A legnagyobb meccs pedig Körmenden volt, ahol hosszabbításban nyert a 2-1-re vezető Körmend.
Újabb vezetőedző mutatkozhat be az élvonalban. Simon Antal lett a Zalaegerszeg labdarúgó csapatának új szakvezetője, így a tegnap este menesztett Szentes Lázár helyett ma délután már a ZT egykori pályaedzője vezényelte a kékfehérek edzését.
Simon Antal éppen egykori váci csapattársa Nyilas Elek születésnapi köszöntésén vett részt, amikor régi új munkaadói felhívták telefonon.
Nem volt idő gondolkodni, tehát itt azonnal lépni kellett, egy olyan helyzet állt elő, amikor itt azonnali döntést kellett hozni, amit úgy gondolom, hogy az én helyzetemben nem volt nehéz meghozni.
A döntéssel ellentétben a további munka igencsak nehéz lesz, hiszen a Zalaegerszeg akár ki is eshet, és csak úgynevezett 6 pontos mérkőzéseket játszik a hátralévő 4 fordulóban. A Diósgyőr, a Vasas, a Reac és a Pécs ellen akár a Manchester verő taktikát is elő lehetne venni.
Nem hiszem. Hát jelennek élünk, vannak játékosok azért egy páran, akik részesei voltak ennek a nagy sikernek, de szerintem itt most nem a nosztalgiázásról fog szólni ez a 4 hét.
Lehet tudni, hogy kik segítik?
A kapusedző maradt a Balázs Zsolt, és a pályaedző pedig az Úrják József.
A folytatásban előre tekintünk a hétvégére. Budapesten rendezik a férfi öttusázók idei világkupa sorozatának 4. versenyét, amely a magyarok számára a válogató lesz a júliusi budakalászi Európa-bajnokságra, illetve a novemberi guatemalai VB-re.
A budapesti férfi világkupa előkelő helyet foglal el a nemzetközi versenynaptárban, amely idén is elhozza a magyar fővárosba a sportág elitjét. A VK utolsó két számára a lovaglásra és a futásra egy régi új helyszínen kerül majd sor.
Minden évben nagy büszkeség ölt el bennünket, hogy a világ legjobb ötösházói biztosan eljönnek erre a versenyre, mert jól érzik itt magukat, jó időpontban, jó helyen van a verseny, minden évben eddig sikerült magas szintű rendezést biztosítani, és még érdekesség a versenynek, azon kívül, hogy most egy 10. jubileumhoz érkeztünk a támogatóság szempontjából, hogy visszatérünk 89-es dicsőségünk színhelyére, mert a vasárnapi döntő lovaglását és futását a délután a Kincsen Parkban rendezzük meg, ahol a galoppfutamokkal egy időben fognak zajlani az események. Azt hiszük, hogy a két verseny izgalmaz ki fogja egészíteni egymást.
Sporthíreink végén köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Régi ócskaságok, amelyek milliókat érnek.
15. század.
És ahol sok pénzről van szó, ott semmi sem számít.
A legtöbb ember fel se tudja fogni ezeknek a szépségét.
Még az ember élet sem.
Miért gondolja, hogy veszélyben van?
Az nem egyszerű támadás volt, hanem figyelmeztetés.
A nyomozás elkezdődik. Két kínai váza, és a tettesek után. Aqua Alta. Német tévéfilm csütörtökön 22 óra 15 perckor a Duna Televízióban.
Doktornő, mi a véleménye a gyűjteményemről?